18. századnak a dereka és a második fele sajátos átmenetet képez az addigi pusztán empíriára, azaz ez a szó azt jelenti, hogy megfigyelés, tapasztalat. Tehát, hogy a generációk átadják, hogy a nagyapám, apám, dédapám is így gazdálkodott, akkor majd ők ezt mondták, én is így csinálom. Tehát a pusztán megfigyelésre alapozott gazdálkodásból ez a korszak átmenetet képez az elméleti megközelítésnek az irányába, amikor már az agrárgazdálkodást tudománynak tekintjük, leírjuk, szabályokat állítunk fel, tanácsokat adunk. Ebben a korszakban jelennek meg a másodiknak a vonásai, de még nagyon erősen élnek az elsőnek a gyakorlatban történő alkalmazása is. A 18. század derekán az addigi pusztán tapasztalatra alapozott gazdálkodással szemben fokozatosan, ahogy kibontakozik a mezőgazdasági termelés elméleti megközelítésének a folyamata, az intenzív művelés elemeinek meghonosodásából következően feltételévé válik az új termelési technológia megvalósításának, a gazdasági ismeretek színvonalának a növelése. Szükségessé válik a gazdasági tudás. Itt el kell feltétlenül azt mondanunk, hogy a 18. századi mezőgazdálkodási folyamatok, mindazok, amikről beszéltem, hogy megindulnak a belterjes művelődésben, ezeknek az előmozdítása már nem lehetséges olyan tudásközpontoknak a létrehozása nélkül, amik már az elmélet felé is tudják irányítani a gazdákat. Ebben a folyamatban játszott szervező, oktató, agrárszakíró szerepéért tiszteljük elsősorban hősünket, aki a névadója is az egész tanulmányi versenynek és a Nasszály községnek kiemelkedő szülötte, Angyalfi Mátyás András, és ezért állíthatjuk őt példaképül a mai fiatalabb generációk elé is. Tudjuk, vagyis hát ti bizonyára, de én nem tudtam, de hogy a Nasszályi iskola 1989 óta viseli Angyalfinak a nevét. Úgy kerültem kapcsolatba, hogy nagy megtiszteltetésként az Angyalfi napok egyikén pont őről kellett volna előadást tartani, ami sikerült is, de rá kellett döbbennem, hogy milyen nagyon keveset tudunk róla. Ha Angyalfira emlékezünk, akkor a hagyományainkra is emlékezünk, és ne felejtjük, hogyha őrizzük értékeinket, az a jövőnek a záloga. Azt se felejtsük el, hogy a történelem soha nem mögöttünk van, vagy az már elmúlt, hanem itt van alattunk, a lábunk alatt, azon állunk, abba gyökerezünk. Gyökerek nélkül, hogyha az evangéliumi hasonlatra is gondoltok, a szétfolyó homokra épített ház gyenge és erőtlen. Ami viszont erős sziklára, hagyományokra, értékekre épül, az erős, időtálló és a jövőnek is az záloga lehet, és hát nyilván a fiatalabb generációknak a feladata mindig, hogy ezt megvalósítsák és továbbvigyék. Hagyj legyek elfogult, sokáig dolgoztam a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, nagyon szép hely, a Hősök terét Budapesten nyilván is, itt mögötte a Vajdonyadvárat is, és ez abban működik. 1896-ban, amikor a Magyar Állam a millennium, ugye ez is latin szóval ered az ezer szóval, ezredéves állami fennállását ünnepelte, akkor hozták létre a nagy kiállítást követően, és gyönyörű az az összefogás, ami ott megnyilvánul. Az első gyűjteményét vármegyék, magánemberek, történelmi családok, egyszerű polgárok, közintézmények, hivatalok adják össze a történeti Magyarország összes vármegyének területéről, mert magukénak érezik azt az ügyet, hogy a múltat megőrezzék. És Magyarország agrártörténete mindig is meghatározó volt a gazdaságát tekintve, tehát nagyon fontos ez az intézmény, akár csak Nasszályon, hogy őrizzük a Nasszály szülötte, és nagyon tiszteletre méltó, hiszen kemény körülmények között, sokat áldozva, nélkülözve dolgozott Angyalfi Mátyás Andrásnak az emlékét, és a múzeumot azért is említettem meg, mert ott őrzik az általa kiadott két folyóiratnak az összes példányát, és ha valaki arra venné az időt, vagy arra szánná magát, magyar nyelvűek, nyomtatottak, odaülhet, és mondjuk két hónapot rászáll, mint jó magam tettem, akkor végig tudja olvasni, átott szedték a mai napig is ezt a 19. század elején kiadott két folyóiratot. Ha az agrárszakoktatásnak a történetére visszatérünk, akkor azt kell elmondanunk, hogy ez a mezőgazdasági szakirodalom a 18. folyamán az elsősorban a római birodalom korszakát értjük az ókori alatt, szerzők műveinek a fordításával és kiadásával indult meg. Ezt követték a német és osztrák szerzők munkáinak eredeti nyelvű kiadványai, majd ezeknek a magyar fordítása. Ekkor az agrártörténet mellett geográfiai munkák is nagy számban jelennek meg, és itt csak egyet említenék meg, Mikovinyi Sámuelnek, hiszen az ő munkássága is kötődik megyénkhez, kiadott térképészeti munkáit, hiszen a Tata, Almás, Duna közötti mocsárvilágot Eszterházy József grófnak és az uradalmának, általa képviselt uradalomnak a kezdeményezésére, ugye a terület nagyobbítása érdekében és a Dunához való könnyebb eljutás, a szállítás érdekében, ekkor csapolja ő le. A nagy és közép birtokok munkájának szervezési tapasztalatai az okszerűbb tudományos alapokon nyugvó gazdálkodás előmozdításának szándéka adja, a 18. század végén, 19. század elején olyan gyakorlati gazdák, gazdasági tanárok, szakírók kezébe a tollat, mint Tessedik Sámuel, Nagyváti János, Fete Ferenc, Angyalfi Mátyás András és mások. Ők már először latinul, németül, Angyalfi először az első könyvét németül írja, de már magyar nyelven is írnak. Az uradalmak gazdálkodásában e szerzők nagyon fontosnak tartották a megfelelő jövedelmezőséget, nem csak a robot, a jobbágyi ingyen munka, hanem a bérmunka alkalmazását, elítélték a jobbágyok méltatlan feudális függőségét, és a robotmunka igazságtalan voltát. A 19. század elején folytatódott a tudományos alapokon nyugvó, korszerű üzemszervezetben termelő mezőgazdálkodás ideológiájának kialakítása. Nőtt az olvasók száma, új gazdasági folyóiratok jelennek meg, ezek nem mindig voltak életképesek, rövid működtetés után általában megszűntek, de legalább a törekvés és az első példányok már ehhez a korhoz köthetőek. Mindez előkészítette legalábbis a nagybirtokokon a mezőgazdaság modernizációját, amely a 19. század első felében indult meg nagyobb léptékben. Természetesen a gazdasági szakíroknak el kellett jutniuk a társadalmi változtatások szükségességének a felismeréséig, hiszen a robotra alapozott gazdálkodás, a nyomáskényszer, az új mezőgazdasági találmányok, a gépek és a művelési módszerek bevezetésének az akadályai voltak. Akadálya volt annak, hogy a birtok csak nemesi tulajdonban lehetett, és ott csak fiágon a családon belül, illetve ha kihalt a család, a kincstárra, a fiskusra háramlással öröklődhetett, nem nemesnek nem volt birtok birhatási joga. A küzdelmek ezért arra irányulnak, hogy mindenkinek joga legyen föld birtokkal rendelkezni, még ha nem is nemesi jogállású. Az addigi ellenérdekű szántóföldi gazdálkodásnak és az állattenyésztésnek a kiegyenlítését is megpróbálják összhangba hozni, az egymásra épülésüket a takarmánytermesztéssel és a korszerű vetésforgók megkövetelte nagyobb talajerő pótlási igénnyel összefüggő, vagyis hát a trágya produkciót megadó intenzív istállózó állattenyésztéssel, a gépesítés propagálásával, az úthálózat javításának, hogy könnyebbek legyenek a szállítási feltételek annak a megteremtésével. Ebben a folyamatban kell beszélnünk mindenféleképpen a Keszthelyi Georgikonról. A Keszthelyi uradalomnak a birtokosa a Festeti család, akik szoros rokonságba állnak a Batthyányiakkal és a Széchenyiekkel. És ennek a két családnak a reformmozgalomban játszott szerepe azt hiszem, hogy meglehetősen ismeretes. 1797-ben Európában elsőként, és Magyarország erre is joggal lehet büszke, létrejön az első felsőfokú mezőgazdasági szakoktatási intézmény, a Georgikon. A neve kettős. Festetés Győrnek, az alapítónak, a Győrnek a latinos formájára is utal, de van egy híres ókori szerző, aki Georgika néven adott ki egy agrár elméleti munkát, és arra az előzményekre is utal ez a Georgikon elnevezés. Először úgy gondolta, hogy csak a saját birtokai részére képzi elméletileg a gazdatiszteket, de később a többi birtokra képzettséget is szerzett kiváló gazdafisztek. Itt tanít angyalfi is ebben az intézményben 5 évig. Naszály település a szülötteként számon tartott angyalfi Mátyás András, mint a geogikon tanárát és agrárszakírót is tiszteli. Ahogy említettük, Naszály falu ekkor a tatai uradalomnak a része. A településen református jobbágyok élnek, és ezért a szakirodalom a könnyebbik megoldást választotta. Ha a naszályi református jobbágyok lakta községből származik Angyalfi, nyilván az itteni egyik jobbágynak a gyermeke és ő maga is református. Amikor megpróbáltunk ennek anyakönyvileg utána menni, és ezt igazolni, kiderült, hogy ez nem egészen így van, hiszen katolikusok is vannak a településen, köszönöm szépen, és ez a település ekkor a katolikus voltát templomát tekintve Tata plébániához tartozik. És itt 1776. február 5-ét tartják számon angyalfi születési évének. Február 14-én megkeresztelnek a tatai plébánián egy Mátyás András nevű gyermeket. Az édesapja Engelmon György Molnár, az édesanyja Milvasser Klára. Ha a nevükből kiindulunk, az reformkorban, ugye a magyar nyelvi küzdelmek idején, hát Petrovicsból is Petőfi lesz, Engelmonból is, nyilván amikor már szakirodalmi munkássága van, nagyon logikus, bár írásos bizonyítékom nincs rá, hogy Angyalfi, tehát Engel nevű édesapának a fia. Ugye, ott is Petrovics nevű édesapának a fia, Petőfi, Angyalfi válik. A másik pedig, hogy az édesanyja nevét megnézzük, a Milvasserbet nem akarok nyelvészkedni autodidakta módon, de a mel, vagy a mül, tehát a liszt, vagy a malom szó létezhet, és ha megmondjuk, hogy magyar káplán írja le a német leveket, tehát ott rengeteg elírás is van, a Wasser, hát az egyértelműen, hogy a víz, tehát lehetséges, hogy valahogy a liszt örlő malmokhoz kapcsolódó családból, mint foglalkozás nevet jelző családból választ ez a Molnár magának felesége, ugyanis ő azt szépen beírja az anyakönyv, a naszályi uradalmi malomnak a bérlője. A szépséghibája a dolognak, hogy eddig az uradalmi iratanyagban a bérleti szerződést nem sikerült még megtalálnunk. De nem kizárt, hogy valahol ez még ott rejtőzik. Naszály a tatai uradalomban, ugye mivel mészkövetségen belül helyezkedik el, és ott rengeteg a felfakadó vízforrás az ilyen típusú geológiai képződményekben, 35 vízi malom működik a reformkorban. A legnagyobb a 8 kerékre szóló malom Tatánban, és a második, harmadik legnagyobb 2 hatkerekű malom, egy Tatán, egy itt a naszályi. Tehát nagyon elit helyen áll a malmok nagyságának sorrendjét tekintve a naszályi. Feltehetőleg, mert azt nem tudtam először elképzelni a kutatás kezdetén, hogy honnan szerzi a korban kivételes művelségét, mi az anyagi alapja, hogy ezt megteremtse. Feltehetőleg ennek a malom bérletének a jövedelméből származhat az a pénz, amivel ő külföldre tud utazni és tanulhat, és félelmetes nyelvismeretét is szerzi. Ha végigolvassa az ember a két gazdasági folyóratát, két helyen írja, hogy járt Svájcban és Angliában. Tehát a gazdasági tapasztalatai között erről a két polgári fejlődésben élen jár országból biztos, hogy szerzett személyes tapasztalatokat. Most a szerzők a legkülönfélebb módon írják, hogy 7 nyelvet tud, 8 nyelvet tud, ennyi nyelvet, annyit. 1829-ben az egyik cikkbe ebbe a gazdasági folyóratba ő maga megírja, hogy kérem szépen, én a következő nyelveket tudom, latint, görögöt, a latin leánynyelvei közül a franciát, az olaszt és a spanyolt, német, hát ez a korba elengedhetetlen, és tekintettel a, ugye gondoljuk Veselényére, Széchenyire, melyik országot tekintik a polgári társadalmi és gazdasági fejlődés mintájának? Anglián, és angolul is tudott Angyalfi. Tehát 7 nyelvet tudott, és hozzáteszi 1829-ben mai napság már nem elegendő csak a magyar nyelvnek az ismerete. Ez is egy tanulság számunkra, hogy napra készek legyünk a külföldi szakirodalomban. Tanulmányai befejezése után, bocsánat, még annyit megemlítenék, hogy a keresztapja pedig ennek a bizonyos tatai plébánián megkeresztelt Mátyás András nevű gyermeknek nem csak az édesapja egy uradalmi malombérlő naszája, nem csak egy gyanús Milvasser nevű édesanyja van, feltetőleg kötődik szintén a foglalkozáshoz, hanem az Almási Molnár a keresztapja, akit Andrásnak hívnak. Tehát még lehet, hogy a keresztnév Adás is valahogyan kötődik a keresztapához. Tanulmányai befejezése után a pályájára vonatkozó irodalomban általánosan elfogadott nézet szerint nevelősködött Sopronban. 1817-ben megjelenik egy juhászati témájú munkája, ez kelti fel valószínű Festetis György figyelmét a kiválósága iránt, és 1818-ban meghívja a tanárnak a Georgikonba. Ő itt gazdasági másodtanár néven fut, majd később vezető tanár lesz belőle. A 3 éves tudományos gazdasági iskolában a gazdatisztnek készülőket tanítja, mezőgazdaságtan, jószágkezelés, gazdasági technológia tárgyakban. Angyalfi feladata lehetett az uradalmi majorokban alkalmazott, és főleg az állattenyésztéssel foglalkozó béres tanulóknak, tehát a felsőbb szintű agrár szakemberek képzése mellett a munkásoknak is a képzése, hogyha egyszerűbben fogalmaznánk, mert megbízás kap a részükre irandó, egyszerű tankönyveknek a megírására, de arról nincs tudomásunk, hogy ezek elkészültek-e vagy sem. Ő egészen addig emelkedik, hogy 1819-20 és 20-21-es tanévekben a Georgikon arkonja tisztségét is betöltötte. Az arkon az ókori görög demokráciákban egy nagyon nagy és komoly tisztség. Itt azt jelenti az uradalomban, hogy az elméleti és gyakorlati képzés összehangolása a feladata, és a tanárok pedagógiai munkájának az ellenőrzése, és az ő tiszte volt. A Georgikonban az állattenyésztés oktatásán belül a juhtenyésztés tudnivalóiról előadottak terén a hallgatók professzorai, így Angyalfinak is a juhtenyésztésről írott munkájával is tanulhattak. A finom gyapjas merino a gyapjú konjunktúrának köszönhetően ekkor terjed el, nem kevéssé udvari közvetítéssel, és az az érdekes, hogyha birkáról olvasunk az iratokba, akkor az ezt jelenti, ha juhokról, akkor a korabeli ezt megelőző magyar fajtájú nem finomgyapjas állományról van szó. És ennek az említése is a merinónak Angyalfi munkájához kötődik elsőként a magyar szakirodalmon belül. Tehát őt, ha ki akarnánk emelni a agrár képzés szervező tevékenysége, hiszen a két folyóirata az felöleli az agráriumnak minden ágazatát, ennek a nagy jelentőségi tevékenysége mellett a másik szakirodalmi jelentőségét, hát mindenképpen a juhászatot kellene az ő esetében hangsúlyoznunk. A Georgikon a családos ember tanároknak Keszthely mezővárosában biztosított lakást, és mivel a keszthelyi anyakönyvekből sikerült megtalálni, hogy ő egy Terézia Riegler, ő a Terézia Riegler nevű feleségével megy le Keszthelyre, valószínű, ő is Keszthelyen kaphatott egy lakást. Nagyon jó ez a mai megemlékezés, mert ma pont Teréz napja van, úgyhogy a feleségére is ilyen módon tisztelettel emlékezhetünk. Közlik ezek az anyakönyvek, hogy 1819-ben születik itt Angyalfinak egy kislánya, tehát 18-ban mennek le, és 19-ben már egy kislány születik, és 1821-ben az ő általa van egy idősebb András nevű fia, akire azért a folyórataiban utal, egy fiatalabb fia is van, Mátyás, tehát a Mátyás András nevekből az András és a Mátyás nevet viszik tovább a fiú, és azt is megtaláltuk, hogy a Monyarszvashegyi orvos mind a kettőnek a keresztapja, tehát valószínű már azért egy georgikoni tanárnak a felesége nem egy bába segítségével szülte meg pusztán a gyermekeit, hanem már ez az orvos is ott lehetett ennél a jeles eseménynél. 1823-ban 5 évi keszthelyi működése után Angyalfi Pestre költözött, hogy teljesen a gazdasági szakirodalomnak szentelje az életét. gazdasági folyóiratai van közli, hogy hol lehet előfizetni ezekre a folyóiratokra, és így pontosan tudtuk azonosítani a három pesti lakását is, hogy hol lakott Pesten. A mai Kálvin tér, ez a középkori városfalon kívül esett, és a szénapiac volt valaha. Tehát a város kiterjedéséről ugye képet alkotatunk, hogy hol van ma már, mondjuk Kelenföldhöz képest a Kálvin tér, ahogy utazunk be a városba, ott van két lakása, a harmadik pedig az országút vonalában található, ez a mai múzeum körútnak, a Váci felé vezető országútnak a vonalában feküdt. Angyalki munkálkodásának célja a honi mezőgazdaság javítása volt. Ennek érdekében a szakirodalom és közvetlen tanulmányutak eredményei ismertetésével közvetítette az előttünk járó nyugat-európai mintákat, szorgalmazva azok hazai viszonyokra alkalmazásának. Ekkor írta, kedves hazám fiai, mozdulni kell. Előttünk sok példák vannak, és csak a jót kell követni. A mozdulni kell körülbelül az, mint Kölcseinél, has, alkos, gyarapics. És csak a jót kell követni, hogy nem kell szolgaian másolni a társadalmi, gazdasági fejlődésben előttünk járó nyugat-európai példákat, hanem azokat a magyar viszonyokra kell alkalmazni. Ez a két folyóirat, amit már többször említettem, a mezei gazdák barátja volt, a másik pedig a mezei gazda. Azt ígérte, hogy figyelmetes szemmel fogja bennük követni, és közelni mindazt, ami hazánknak és a külföldön honunk gazdasági és mesterségei előrehaladására szolgálhat. A megjelent cikkeknek jó részét a Nyugat-Európában és a kinti tanulmányúton levő András fiának a tapasztalataira alapozta, nem egyszer hasonlította össze a hazai és a külföldi állapotokat. Sajnos kellő előfizetői hiány van. Ha nem lépném lassan túl az egy órás határidőt, akkor arról is beszélhetnénk, hogy az egyik folyóiratban közli az előfizetőknek vármegyékre és név szerint bontva a nevét és a sorát. A tatai uradalom előjár abban, hogy előfizessen erre a folyóiratra, megveszik a gazdatiszteknek is, hogy tanuljanak belőle, és az akkori uradalmi gazdaságigazgató nagyon szépen írja, a tapasztalt idősebb gazdatiszteknek azért, hogy új módszereket tanuljanak, a fiatalabbaknak meg, hogy belejöjjenek a feladatukba. Tehát a szülőmegye nem felejtette el azért Angyalkit, de nem fizetnek elő annyian, hogy hosszabb ideig ezeket fönn tudja tartani. A mezei gazdák barátját 1824-ben adja ki születekkel, 1830-ig tudja működtetni, 1832-ben megindítja a másik, a mezei gazdag folyóiratot, az azonban csak fél évig tud a korabeli előfizetői érdeklődési viszonyok között fönnmaradni. Sikeresebb volt, mert az talán egyszerűsített ismereteket közül a köznép számára is használra. Az 1830-ban Pesten kiadott Juhász K.T. című könyvével. Angyalfit munkásságának elismeréseként 1832-ben a Magyar Tudós Társaság, mi volt ez? A Széchenyi kezdeményezéséhez köthető, ma is létező Magyar Tudományos Akadémiának a kiinduló pontja, az elődje. Levelező tagjává választják. Több külföldi gazdasági társaságnak is tagja volt, és ahogy végigolvastuk a haláláról szóló újságcikkeket, meg azt, amit ő említ a folyóiratban, azt is tudjuk, hogy mik voltak ezek. A Morva sziléziai, a bécsi és a gráci gazdasági társaságok. Angyalfi 1830-ban kérvényt nyújt be az akkori hivatalos szervhez, a magyarországi közigazgatási és kormány szintű ügyeket az osztrák császárságnak a szellemében és hozzá kapcsolódva irányító szervez az úgynevezett helytartó tanácshoz. Folyamodásának köszönhetően, hiszen ő ekkor címeres nemesítő levélért, vagy úgynevezett armárisért folyamodik, a helytartó tanács a kérvény elbírálásához a helyi vármegyei tisztségviselőktől kér beszámolókat. Hála Istennek, mivel ezek az iratok is megmaradtak, két nagyon érdekes dolog derült ki még Angyalkiról, és ha az említett községekben majd, illetve városban jártok, erre is gondolhattok. mind a két helyről is nagyon pozitív igazolást kap, hogy igenis méltó becsületes élete, mezőgazdasághoz értése és etéren kifejtett munkálkodása révén, ez a georgikoni tanár az is egy rang volt ebben a korszakban arra, hogy megkapja a nemesi rangot és jogot. Egyik igazolást ezt a szolgabírók és esküdtek adják mind a két településen, Tatárról jön. Tatán ő bérelt egy házat az uradalomtól, a hozzátartozó egész telekkel és szántóföldekkel. Ilyen típusú birtokot lefizetett a bérlő bizonyos összeget, a tulajdonjog nem változik, hiszen a jobbágy felszabadítás előtt vagyunk, az a földesúri marad. A bérlő lefizette egy bizonyos összeget bizonyos évre. Ha nem tudja a bérbeadó földesúr visszafizetni, akkor van úgy, hogy ez a terület őrá száll. Tehát azért a hűtéri társadalomban is megmondta a földbirtokhoz való jutásnak nagyon szűk és picike, icike-picike kiskapui, például ennek az úgynevezett inskripcionális birtokoknak a révén. A latin szó azt jelenti, a scribere az írni szó van benne, hogy valakire ráírják ezt a birtokot, zálogbirtoknak lehet tekinteni. Ilyennel az uradalom általában jeles gazdasági tisztségviselőit jutalmazza, de Angyalfinak is volt itt ilyen birtoka, és nagyon fontos, hogy egy ilyen birtok földesúri tulajdonban marad, tehát a jobbágyi szolgáltatások alól mentes. Akinek ilyen van, nem kellett új termény, pénz és munkajáradókat teljesíteni, mint ahogy az előbb a jobbágyok kapcsán azt beszéltük. Angyalfi, amíg a mezővárosban élt, és ezt a birtokat művelte, szorgalmasan művelte földjét, és ami nagyon fontos, helyes gazdálkodásra tanította a tatai parasztokat, és a maga földje művelése, vagyis hát mondjuk ebben a korban jobbágyokat, és a maga földjének művelése példájával oktatta őket. Elmagyarázta nekik, hogy mi a hasznot hajtó gazdasági ágak köre, mi az észszerű gazdálkodás módja, és az, hogy miképp lehetséges minél kevesebb költséggel a legjobb módja javítani a földjeiket. A másik igazolás Ekecsről származik. Ez ma a Szlovákia területén Okocs névvel található település. Ott is azt írják a tisztségviselők, hogy amíg Angyalfi a községben lakott, szorgalmasan folytatta a mezei gazdaságot, és amennyire a hatálynak vizes és lapányos, vagyis ilyen sík vízjárta, kicsit mocsaras fekvése engedte, a birka tenyésztésben sikeres előmenetelte. A mezei gazdaságnak minden ágait értette. Tehát ez is két olyan adat, ami számunkra nagyon-nagyon új volt, és azt hiszem az egész agrár szakirodalom számára is. Azt sajnos nem tudjuk, hogy melyik évtől melyik évig bírta a tatai, illetve az Ekecsi gazdaságot. 1836-ban még kibocsát egy könyvet, közönséges baromorvosi könyv a címe, vagyis a házi állatoknak, a nagy lábas jószágoknak az állatorvoslásáról szól. A kötetet joggal tekintetjük az első magyar állatorvosi szakkönyvnek, holott a szó szoros értelmében önmaga nem volt állatorvos. 1787-ben II. Józsefnek a rendelésére jött létre a Pesti Egyetem orvosi karán belül először Magyarországon állatgyógyászati tanszék, majd 1790-től létrejött az Állatgyógyászati Intézet. Ezeknek Angyalfi legjobb tudomásunk szerint nem volt hallgatója, viszont a korabeli gazdasági szakírók mindig kitérnek arra, hogy milyen betegsége lehet az állatnak, hogy kell gyógyítani, sőt, ebben a korban már nem csak a juhászoknak, csikósoknak, kondásoknak, tehát a különféle állatokat kezelő pásztortársadalom tagjainak a tapasztalataira alapoznak, hanem már a 19. század második felétől főként, de már elméleti megközelítésben tárgyalják ezt a kérdést, és a 19. század végétől bizony már az oltások is megjelennek majd az állatokkal való bánásmódnak a terén és a betegséghez megelőzésében. Angyalfinak az élete Pozsonyban ért véget, ahol nagy nyomorban, ezt mindenki, aki ráemlékezik, 1839. márciusában, 63 éves korában elhunyt. Ez az élet, amit vele kapcsolatban láthatunk, a magyar magyar mezőgazdaság javításának szentel, és a magyar agrárszakirodalmat minden nyomorgás és anyagi nehézség közepette jelentősen gazdagító, küzdelmes élet